Egészségkód. Figyeljünk a jelekre. Műsor azoknak, akik szeretnének többet megtudni a testük és a lelkük működéséről. Orvostudomány, természetgyógyászat, pszichológia és életvezetés. Egészségtudatosság felső fokon. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után.
6 percen múlt 11 óra május 14-én csütörtökön, itt a Trend FM, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter, ez az egészségkód. A mai műsorban két témával foglalkozunk. Múlt héten volt az aszma világnapja, ugye különösen veszélyeztetettek a COVID-19 vírussal kapcsolatban. A második részben pedig visszaugrunk 1600 évet az időben, és megnézzük, hogy Tolna megyében egy kis településen hogy éltek, mit ettek, milyen betegségek tizedelték akkoriban az embereket, és meddig éltek. Érdemes lesz velünk maradni a következő egy órában itt a Trend FM-en. A telefonban pedig dr. Tamási Lilla, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság allergológiai és légzéspatológiai szekciójának elnöke. Kezdjük, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Azt olvasom, hogy Magyarországon nagyjából 300 ezer ember szenved aszmában, és évente 15-20 ezerrel nő a számuk. Miért?
Az aszma egy népbetegség, nagyon gyakori betegségről van szó. A 300 ezer magyarországi asztmás az a szám, akiket gondoz a tüdőgyógyász hálózat. Tehát ezek a felnőtt, gondozott betegek. Az aszma előfordulási gyakorisága valószínűleg ennél még magasabb, hiszen a nagyon enyhe betegek nem fordulnak orvoshoz, vagy főleg nem fordulnak szakorvoshoz. A becsült előfordulási gyakoriság ennek a másfélszerese lehet. Egyre gyakoribb az aszma, ez egy civilizációs beteg is igazából örökletes hajlam mentén alakul ki, egy gyulladásos betegség, az alsó légutaknak egy speciális gyulladása, ami a háttérben áll, és ez okoz tüneteket különböző kiváltó faktorok hatására. Ezek a faktorok a tüneteket okozzák, nem magát a betegséget, és ezek a faktorok között szerepelnek civilizációs tényezők is, például a légszennyezés, de ilyenek a pollenek, ilyenek a stressz, és ilyenek a légúti vírusfertőzések is. Ezek tudják a tüneteket okozni asztmás betegeknél. De maga az asztma előfordulási gyakorisága szépen emelkedik világszerte a fejlett országokban.
Említi, hogy ugye ez a szám, ez a 300 ezer, akit valóban ellátnak, tehát akiről tudják, hogy beteg.
Ez a gondozott beteg, igen, szám, igen, akik rendszeresen megjelennek a tüdőgyógyász hálózatban évente egy alkalommal mindenképpen.
A többiek, akik nem jelennek meg, nekik olyan fokú, olyannyira alacsony fokú a betegség, hogy nincs is rá szükség, vagy egész egyszerűen nem foglalkoznak vele, vagy nincs jelentősége legalábbis per pillanat az életükben?
Ez egy nagyon jó kérdés. A fennmaradó enyhe betegcsoportba tartoznak azok is, akik olyan enyhe betegek, hogy még ez a tünetesség nem jelenik meg olyan szintig, hogy ők orvoshoz forduljanak miatta, de olyan betegek is lehetnek, akik nem tudják magukról, hogy asztmás betegek, hanem érzékelik azt, hogy terhelésre esetleg nehéz légzés korábban jelentkezik náluk, mint a korosztálynál, vagy gyakrabban köhögnek éjszaka, de még nem jutott akár odáig, hogy orvoshoz forduljanak ezekkel a tünetekkel, pedig azt tudni kell, hogyha elmennek házi orvoshoz, beutalja őket a tüdőgyógyász hálózatban, az asztma diagnózisa az nem fáj, az légzésfunkciós vizsgálat sorozatokból áll, a diagnózis felállítása, nem fájdalmas, nem kellemetlen vizsgálatok ezek, tehát igazából, ha az ember rászánja az időt, akkor fájdalmatlan vizsgálatokkal felállítható maga a diagnózis, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy valaki asztmás vagy nem, ugyanis ez a légúti gyulladás, amivel az asztma jár, ez enyhe betegekben is ott lehet, és valamilyen kiváltó tényező hatására egy hideg időben való futás, mondjuk, vagy egy légszennyezés, vagy egy légúti vírusfertőzés, vagy egy pollenek, most jönnek ugye a pollenek hatására, a tünetek kijöhetnek, a fulladás, akár egy fulladásos roham, egy asztmás roham is kialakulhat. Ami megelőzhető, az beteg 90%-ában az asztma tünetmentessé tehető, megelőzhető a beteg rendszeresen használ belégzett gyulladásgátló szteroid terápiát. Tehát egy nagyon egyszerű belégzett mellékhatás, gyakorlatilag mellékhatásmentes terápiával a beteg 90%-a teljesen tünetmentessé tehető ma már asztmában.
Mennyire gyerek, mennyire felnőtt betegség ez?
Mind a kettő. Az asztma bizonyos altípusa, az igazi allergiás, atópiás asztma az általában gyerekkorban, fiatal felnőtt korban alakul ki, de vannak olyan alcsoportjai a betegségnek, amelyek inkább felnőtt korban alakulnak ki, van olyan típusa, amely inkább például a menopauza környékén hölgyekben, tehát sok altípusa van. A döntő előfordulási gyakoriság az a fiatal középkorú felnőtt kor, tehát tulajdonképpen a munkaképes, munkába járó illetve fiatal felnőtt generációt érinti leginkább. Pont ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy teljesen tünet és panaszmentessé lehet tenni a beteg nagy részében, hiszen ezek a dolgozó, sportoló emberek.
Kinőhető ez gyerekkorban? Nekem gyerekkoromban azt mondta az orvosom, hogy hát gyanús, aztán ennek hál' Istennek nem lett később következménye, ezért kérdezem, hogy ez lehetséges, hogy valakinek úgy vannak jelei gyerekkorban, aztán később ez elmúlik?
Általában nem azt szoktuk mondani, hogy kinőhető, az azt majd nagyon változékony betegség minden beteg esetében. Tehát tünetmentes, hosszú periódusok is lehetnek, és utána tünetes periódusok. És ez a változás frekvenciája, ez betegenként és a beteg életszakaszaiban is más és más. Előfordulhat egy olyan lefolyás, hogy gyerekkorban tünetes, majd utána akár 10 év tünetmentesség, 5-10 év tünetmentesség is lehet. És utána felnőtt korban akár egy vírusi fertőzés, egy terhesség, egy légszennyezés újra visszahozhatja, egy hormonális változás, egy hízás, tehát visszahozhatja magát a betegséget. Tehát inkább azt tudom mondani, hogy hosszú időre tünetmentessé válhat a gyermekkor után, de úgy igazából el nem múlik, hiszen maga az asztma alapja az egy örökletes hajlamon alapuló gyulladás, alsó légúti gyulladás. Tehát ez igazából nem gyógyítható, nem szüntethető meg, és nem is szűnik meg magától, de nagyon hullámzó betegség. Pont ezért nehéz egy enyhe betegnek, akinek nagyon ritkán van tünete, nehéz megérteni, hogy miért kell minden nap belélegeznie az inhalációs kortikoszteroid gyógyszerét, ha ő neki csak ritkán vannak tünetei. Nagyon változékony betegség, és egyik pillanatra a másikra súlyosbodni is tud, tehát nem csak enyhülni tud, hanem súlyosbodni is.
Na most azt mondja, hogy ez örökletes betegség, többségében a hajlam. Ez azt jelenti, hogy akkor a jövőben még több betegre számíthatunk.
A hajlam öröklődik, ez azt jelenti, hogy akinek egyik vagy két szülője asztmás vagy allergiás, ott nagyobb eséllyel, az átlag populációhoz képest nagyobb eséllyel alakul ki asztma, de ez nem egy direkt egyénes öröklődés, csak a hajlam öröklődik. És vannak olyan tényezők, amelyek még civilizációs tényezők, amelyek miatt egyre gyakoribb betegségről van szó. Például egész kis csecsemőkorban alkalmazott sok detergensre mondják, a baktériummentes környezet csecsemőkorunkban az a bizonyos antibiotikumok használata, az anyai dohányzás a terhesség alatt, ezek mind-mind fokozzák az asztma előfordulási gyakoriságát.
Említi, hogy ez egy világbetegség, de azért van földrajzi különbség? Vannak olyan területek, ahol ez kevésbé jellemzés van, ahol meg viszont sokkal durvább?
Igen, bizonyos földrajzi különbségek vannak, ez nagyon érdekes, inkább a fejlett országokra jellemző, például az USA-ban, Ausztráliában jóval magasabb a gyakoriság, mint a mi általunk Magyarországon vagy Európában tapasztalt. Ausztráliában 10% az asztma előfordulási gyakorisága például, az Egyesült Államokban is ilyen 7-8%, tehát igazából Egyesült Királyságban is magasabb jóval, mint Magyarországon. Tehát igazából a fejlett országok betegsége az asztma.
Ez érdekes, amit mond, értem, hogy fejlett országok, de mondjuk a földrajzi értelemben mondjuk Ausztráliát nem tettem volna be az első háromba ebben a körbe, mert mégis más, mondjuk, mint az Egyesült Államok ilyen szempontból, de hát akkor ezek szerint ennek nem feltétlenül akkor környezeti oka van.
Nem feltétlenül, viszont voltak olyan kutatások, például azt tudni kell, hogy összehasonlították Észak-Karéliában, tehát finn és orosz területek között ugyanabban a népcsoportban az asztma előfordulási gyakoriságát, ez a 90-es években történt vizsgálatok voltak. A finn oldalon egy nyugati életmódot élő populációban nézték meg, ahol nagyon korán, a gyereknek nagyon korán már kapott antibiotikumot, kevés baktérium, illetve nagyon mosták a kezét, stb. A másik oldalon viszont egy ilyen tanyavilág volt természetesebb körülményekkel például, és ez alkotta az alapját az úgynevezett higiénis hipotézisnek, amely már számos egyéb hipotézis is született az asztma kialakulásáról, de ez például egy érdekes, hogy a finn oldalon jóval gyakoribb az asztma, mint a volt szovjet oldalon, ahol ez a tanyavilági életmód van, ugyanabban az eredetű néppopulációban, tehát vannak olyan elméletek is, de ezek azért elméletek igazából nem ismert az asztmóka. De vannak ilyen elméletek is, hogy a túlzott baktériummentes életmód az első egy évben, másfél évben.
Na most ez volt a horizontális különbség. Ha vertikálisan nézzük, tengerszinthez kötődő magasság szerint hegyvidéken ritkább?
Nem, erről nem tudok. Nincs ilyen.
A kérdés arról szólt, hogy tisztább levegő, akkor kevesebb asztma?
Nem, ez így nem mondható, hogy tisztább levegő, akkor kevesebb asztma, viszont az asztmás betegeknél, ha jön a légszennyezés, akkor az ő légutaik, tehát úgy kell az asztmát elképzelni, hogy az alsó légutaknak van egy gyulladása, ami fogékonyá teszi őket arra, hogy bizonyos stimulusokra hörgőgörcsel válaszoljanak, és ez a hörgőgörcs okozza a fulladásérzést. És olyan stimulusok, ami egy egészségesben semmit nem csinál, például a légszennyezésnek egy olyan szintje, ami még egészségesben semmit nem csinál, az asztmásban már kiváltja a hörgőgörcsöt. Hát ilyen szempontból ez inkább fordítva igaz, hogy az asztmás beteg például a légszennyezés hatására ő vulnerábilis, ő légutai érzékenyek erre a gyulladás miatt, és hörgőgörcsel tud válaszolni. Ha nincs megfelelően kezelve, mert ha kezelve van, az ő légutai is ugyanolyan ellenállóba tehetők, mint az egészséges társainak.
Na most ugye itt van a koronavírus járvány, direkt nem ezzel kezdtem a beszélgetést, de hát ugye fokozott célcsoport úgymond, tehát nekik még jobban kellett, illetve hát kell odafigyelniük, nem csak most, mert feltételezem még lehetnek le hasonló járványok. Minden más ilyen típusú betegségnél is ők kockázatos csoportnak számítanak?
Ez nagyon fontos kérdés. A légúti vírusfertőzések, nem csak a koronavírus, hanem az influenza, a rinovírus, számos légúti vírusfertőzés van. Ugyanúgy, mint a légszennyezés vagy a pollenexpozíció, az arra érzékeny aszmásokban pörgőgörcsöt, akár aszmás rohamot is ki tudnak váltani, de az aszma állapotát mindenképpen rontani tudják, ugyanis az aszmás beteg légutai, hogy ez a gyulladás miatt a vírusok sokkal jobban be tudnak kötődni, sokkal több bajt tudnak okozni. Viszont ha az aszmás beteg kapja ezt az úgynevezett inhalációs kortikoszteroid kezelést, akkor az ő légutaiban nincs ott a gyulladás, nincs ott a sérülés, úgymond, és így akkor a légúti vírusfertőzés sem okoz többet, mint egy egészséges társnál. Pont ezért a koronavírus kapcsán is az a nagyon fontos az asztmások döntő többségénél, a súlyos asztma az egy külön kérdés, arra majd visszatérnék, de az asztmás beteg 90%-a az jól kezelhető inhalációs megelőző gyógyszerekkel. Hogyha azt rendszeresen használják úgy, ahogy azt a tüdőgyógyász beállította, akkor az ő légutaikban nincs ott a gyulladás, és akkor nem érzékenyebbek, mint bárki más a koronavírusra. Viszont ha nem használja rendszeresen, mert elfogy neki a gyógyszere, vagy azért, mert fél, hogy az a gyógyszer árthat neki, voltak ilyen téves híresztelések is, hogy az inhalációban adott szteroid az rontja az immunvédekezést, vagy ilyesmi. Tehát ha valami miatt a nem megfelelő, kevés az inhalációs gyógyszer, vagy nincs, na akkor viszont az asztmás beteg légutai hörgőgörcsel tudnak válaszolni a koronavírus fertőzésre is, és akár tüdőgyulladás is nagyobb valószínűséggel alakul ki asztmában is, mint egészségesekben, mivel hogy ez egy krónikus légúti betegség.
Térjünk vissza akkor a 10%-ra, aki krónikus vagy durva betegnek számít.
A súlyos asztmások, tehát az asztmás betegeknek a 90%-ára azt mondjuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló kezelésekkel, és ezek Magyarországon azért vagy 90 vagy 100%-ban finanszírozott gyógyszerek, tehát nagyon jó támogatással érhetők el. A beteg 90%-a esetében el tudjuk azt érni, hogy a mindennapjaikat teljesen korlátozottságok nélkül élik le, az élet minőségük, az élettartamuk, vállalható élettartamuk nem különbözik az átlag populációtól, sportolhatnak, úszhatnak, teniszhezhetnek, stb. De van 10% körülbelül a betegek közül, akiknél a maximális inhalációs kezelés ellenére sem érhető ez el, mindig maradnak tünetek, mindig marad fulladás, és időnként kialakulnak az asztmás rohamok, annak ellenére, hogy kapják a maximális belégzett kezelésüket, és ilyenkor ez a súlyos csoport sajnos szájon át, vagy vénásan adott szteroidokra szorul, és ezeknek már azért vannak mellékhatásaik is, illetve ezek az asztmás állapotromlások nyilván nem csak kellemetlenek, hanem veszélyesek is. Ez a súlyos asztmás beteg csoport, ők különösen veszélyeztetettek a koronavírus kapcsán is, hiszen ha rendszeresen, szisztémás ilyen szájon átszedett szteroidokat szorulnak, akkor az az immunvédekezést is rontja, illetve náluk egy asztmás roham veszélyesebb, mert már rosszabb légzési kapacitásról indulnak az elején. És ha még erre jön egy akut asztmás roham, egy asztmás rosszulét, az akár sürgősségi ellátás, kórház is lehet belőle. Tehát a súlyos asztmás betegeknek különösen vigyázniuk kell, hogy fenntartó gyógyszereiket rendszeresen szedjék, és hát a járványügyi mindenféle intézkedéseket még talán fokozottabban betartják, mint a többiek.
Nekik például így a lakóhely változás sem segít adott esetben. Nekem rémli gyerekkoromban, hogy volt olyan pajtásom, aki nagyon durván asztmás volt, és nekik el kellett költözni egy tenger mellé, mondván, hogy az jót tesz az ottani levegő, vagy ez butaság.
Hát ilyet ma már nem szoktunk javasolni. Nyilván, hogyha valaki tisztán allergiás asztmás, valamilyen allergénre, és átköltözik egy olyan kontinensre, vagy olyan égőt, ahol az az allergén például nem fordul elő, akkor enyhülhet a betegség, de azt is el kell mondani, hogy az is megjelenhet, hogy utána valamilyen másik allergénre, vagy egy légszennyezésre, vagy egy vírusra visszatér a betegség. Szóval tulajdonképpen ezek a természetes gyógymódok asztmában azért kevéssé hatékonyak. Ami fontos, ami viszont fontos asztmában is, az két dolog a természetes dolgok közül, a sport, illetve a dohányzás mellőzése. Nagyon fontos, itthon is a 23-4% az asztmások között a dohányzás előfordul. Gyakorisága az nagyon-nagyon nagy baj, és hát az asztmás betegnek meg kell próbálnia amennyit tud, de a 90%-uk ugyanúgy tud, mint a többiek, mozogni, sportolni, ez viszont nagyon fontos.
Én sportoló is lehet valaki? Ezt azért kérdezem, és ez egy beugratós kérdés, mert ugye mindenféle ilyen asztma gyógyszerre hivatkozva volt egy sportoló, ugye, aki doping vizsgálaton bukott meg, lásd, Maria Sarapova, de volt úszóknál is ilyen, Hogy akkor ez nem zárja ki ezt a dolgot, hogy akár tényleg világszínvonalú eredményt is tud valaki elérni így.
Így van, a magyar élsportolók között is vannak asztmás betegek, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika látja el egyébként az ő asztmájukat, és pontosan tudni kell, hogy milyen gyógyszer, milyen dózisban a vada hogyan engedélyezi, de megfelelően lehet kezelni az asztmát, és lenni egyszerre olimpikon is, vagy válogatott focista például.
Igen, csak azért jutott eszembe a kérdés, mert ugye többen azzal arra gyanakodtak, vagy legalábbis amikor erről jöttek hírek, hogy kvázi azért kap valaki asztmára gyógyszert, hogy mert az nem tudom, teljesítmény fokozó, és akkor de közben beteg, tehát akkor hivatkozhat erre, de voltak ilyen összeesküvés elméletek, csak úgy eszembe jutott menet közben, hogy pont az asztmával kapcsolatban azért voltak ilyen furcsa hírek az élsport világából.
Azért az asztma diagnózisának a felállítása az egy objektív vizsgálati módszer, a légzésfunkciós vizsgálat sorozatokon alapszik. Tehát ha megfelelő centrumban állították fel az asztma diagnózisát, akkor azt nem gondolom, hogy az tényleg a számadatok vannak. Tehát az egy elég objektív diagnózis, nem egy ránézéses diagnózis.
Jó, világos, tehát akkor nem lehet vele olyan könnyen sumálkolni, mint hogy azt gondolja bárki.
Azt gondolom, hogy nem, és pont ezért nagy óvatossággal is állítják fel ezt a diagnózist a kollégák általában, mert ez egy lifelong, egy élethosszig tartó diagnózis. Ilyet az ember nyilván akkor mond ki egy betegre, ha valóban ott van a bizonyítható betegség.
Egy utolsó kérdés, jön az allergén szezon. Például, hogyha az asztmások tovább viselnék a maszkot, mint ahogy most ugye mindenkinek kell, ha boltba megy, az segít ilyenkor, vagy nem?
Nem, én azt nem gondolom, hogy erre szükség volna, hogy a maszkkal és az allergia között bármilyen ilyen kapcsolat lenne. Ugyanaz igaz itt is, mint asztmában általában, hogy aki pollenérzékeny, annak különösen fontos, hogy a mindennap használandó megelőző kezelését használja, hogy ilyenkor ne maradjon ki, ilyenkor ne fogjon el a gyógyszer, legyen megfelelő. Mondom, ezek a gyógyszerek Magyarországon tényleg 90%-os támogatással érhetők el, tehát itt nincs még anyagi kérdés sem beteg részéről. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ahogy jönnek, aki pollenallergiás, ahogy jön a pollenszezon, és az a pollenszezon, amire ő allergiás, mert ugye számos pollen ismert, amely allergiát okozhat. Ha valaki allergiás, azt más is pollenre allergiás, akkor a mostani következő időszakban még jobban figyeljen arra, hogy rendszeresen használja a belégzett kortikoszteroid tartalmú gyógyszerét.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Tamás Illillát, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság allergológiai és légzéspatológiai szekciójának elnökét hallották itt az első részben. Most a hírek után pedig visszaugrunk az időbe 1600 évet, megnézzük, hogyan éltek a mieink annak idején az 5. században, és milyen betegségekkel küzdöttek.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.